műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától. Az Európa Rádió híreit hallották.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Utalvánnyal segíti a szeptemberi Dunai árvíz károsultjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az első utalványokat kedden adták át Kismaroson. A segélyszervezet a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta, több mint 100 árvíz károsult családot és több önkormányzatot is támogat az árvíz utáni helyreállítási munkálatokban az utalványokkal, amelyeket az ingatlanok rendbehozatalára, illetve a megsérült ingóságok pótlására tudnak fordítani a károsultak. A 250 ezer, illetve 500 ezer forintos utalványok három kategóriában válthatók be, építőanyagok és háztartási gépek beszerzésére, valamint sérült bútorok pótlására. A nagyobb kárt szenvedett ingatlanok tulajdonosai a szükséges kivitelezési munkák mértékétől függően 1, illetve 3 millió forint értékben kapnak segítséget. Ezt a támogatást egyedi elbírálás szerint szociális és egészségügyi szempontok alapján kapják a leginkább rászorulók. A segélyszervezet a közösségi védekezés, kárelhárítás és helyreállítás támogatásaként 2 millió forinttal segíti az árvíz által érintett több település önkormányzatát is. Minden magyar számára alapjoggá tesszük a közösségi közlekedéshez való hozzáférést, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint Magyarországon hamarosan új törvény szabályozza majd a személyszállítási szolgáltatásokat, amely ad és nem elvesz, minimumot garantál, nem pedig szolgáltatást csökkent. A magyar emberek közösségi közlekedését szabályozó és segítő új jogszabály minden túlzás nélkül a személyszállítási jogok legfőbb kódexeként kerülhet november második felében a parlament elé, majd elfogadásra. Az új közlekedési alkotmány célja, hogy keretet adjon a személyszállítási szolgáltatások biztonságos, hatékony és fenntartható működéséhez, figyelembe véve a technológiai fejlődést és a környezetvédelmi szempontokat. Magyarország 3155 települése közül 350 esetében jelenleg nem biztosított, hogy onnan a járásközpontba, illetve a járásközpontból a lakóhelyre naponta 3 járattal eljuthassanak az utasok. Az új jogszabály olyan helyeken is biztosítja a közösségi közlekedést, ahol eddig az semmilyen formában nem működött. A törvény értelmében az állam egyszerre garantálja az emberek mobilitását és a fenntarthatósági szempontok érvényesülését. A rezsicsökkentésnek köszönhetően októberben is a magyar családok kapták Európa legolcsóbb háztartási villamos energiáját és földgázát, emelte ki a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos Facebook bejegyzésében. Németh Szilárd azt írta, az összehasonlítás az úgynevezett végfelhasználói árakon alapul, amelyeket a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiaadót, az általános forgalmi adót, illetve a rendszerhasználati díjat is. 6 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, amelyben rendszerszintű betegoktatást, az ingyenes védőoltások elérhetőségét, továbbá adókedvezményeket és elsőbségi egészségügyi ellátást vázoltak fel. Egy a magyarországi szervtranszplantáció helyzetét körbejáró konferencián Grózli Csaba, a szövetség stratégiai és orvosigazgatója elmondta, ezen a területen is kiemelten fontos a betegedukáció, hogy a beteg ne csak passzív résztvevőként vegyen részt a saját ellátásában. Magyarországon 5500 szervátültetett él, 1300-1400-an várnak valamilyen szervre, és 6000 körül van a dializáltak száma. A beavatkozáson átesetteknél a hosszú távú szerv túlélés érdekében elengedhetetlen a jól megszervezett betegedukáció, a társadalomba történő visszailleszkedés segítése, a krónikus betegek lelki támogatása, gondozása. A transzplantációk száma a koronavírus járvány idején mélypontra jutott, azóta ugyan emelkedett a donációs aktivitás, de még mindig nem éri el a 2019-es bázis évi számokat. A szervezet szeretné elérni, hogy mind a transzplantáltak, mind a szervre várók térítésmentesen kaphassák meg az indokolt védőoltásokat, továbbá terjesszék ki a személyi jövedelemadó kedvezményt az érintett betegkörre is. Emellett szeretnék elérni, hogy az élő donorok elsőbséget élvezzenek az egészségügyi ellátásban, valamint azt, hogy kapjanak támogatást a reintegrációs programok. Donald Trump, korábbi amerikai elnök, republikánus párti elnökjelölt elég elektori szavazatot szerzett ahhoz, hogy megnyerje a 2024-es elnök választást, jelentette szerda reggel a Fox News amerikai hírtelevízió. A csatorna összesítése szerint a volt elnöknek legkevesebb 277 elektori szavazata van az államokban összesített szavazatok alapján, míg a demokrata párti elnökjelölt Kamala Harris 226 elektor támogatását szerezte meg. Az elnöki választáshoz 270 elektori szavazat szükséges.
Az időjárásról.
Az országgyűlés nyugati felén többnyire fátyol felhős lesz az ég, de emellett szűrt napsütés valószínű. Keletebbre derült napos idő várható, inkább csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet ma 10 és 15 fok között alakul.
Hírek az Európa Rádióban.
Who made every part of me?
vonatkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, Kisnéveres Viktória vagyok, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban Csikai Némi Halik Éva református lelkipásztort, vallástanárt, aki az Ószti, a Járdánházi, a Borsod, Nádasdi, Hódoscsépányi, Susai és Farkasjuki református gyülekezetekben szolgál. Áldás békesség, köszöntöm.
Áldás békesség.
A szolgálatról is fogunk ugye hamarosan szólni, és az elhívásról is, de még mielőtt ezekről beszélnénk, azt szeretném kérni, hogy egy picit a gyermekkorába tekintsünk vissza, hol nőtt fel Éva.
Az Abaúji Egyház megyében, Miskolctól kb. 40 kilométerre Szuhogyon nőttem fel. Számomra nagyon meghatározó volt a nagyszüleimnek a hite, illetve az, hogy templomba, gyülekezetbe jártak, és főleg anyukám. Tehát körülbelül egy olyan 3 éves koromtól vittek rendszeresen. Akkor még nem voltak ilyenek, hogy gyerekisten tisztelet, ugye ez a 80-as évek, és mindig vittek magukkal, és természetes volt, hogy eleinte még szinte semmit nem értettem az egészből, aztán egyre többet, de részévé vált a hétvégének, a vasárnapnak az, hogy délelőtt megyünk, és ott vagyunk a gyülekezetben. Aztán a hittanórákba ugye bekapcsolódva, illetve iskoláskorba lépve a hittanórákon tudtam részt venni. Eleinte még ez szombat délelőtt. Tehát a rendszerváltás előtt még szombat délelőtt volt a hittan az imateremben. És együtt volt az egész alsó tagozat, együtt volt az egész felső tagozat, és nem volt kérdés, hogy nekünk, hogy mi megyünk, tehát nem az volt, hogy menni kell. És az osztályokban is az látszott, hogy főleg falun, ugye jobban ismerik egymást az emberek, hogy ki kicsoda, hogy voltak a református gyerekek, voltak a katolikusok, és olyan nem volt, hogy akár egy is, hogy sehova sem ment volna. Tehát mindenki valahová tartozott. És aztán harmadikos voltam talán, amikor bevezették azt, hogy órarendbe került a hittan, de ez még nem az, ami most van, és akkor már az iskolai kereteken belül folyt a hittan, aztán ugye hetedikbe a konfirmáció emellett, tehát nem a hittanórán, és valahol ez, nekem ez egy olyan természetes részévé vált az életemnek, meg én ebben jól éreztem magam, én szerettem ott lenni, ezek nagyon ragadtak rám, hogy ez nekem nagyon sokat adott, és aztán ez később a református gimnáziumba vezetett.
Még itt a gyermekkor éveiről egy picit részletesebben, hogyha szólunk. Ugye most így visszatekintve fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. Mire emlékszik gyermekként, fiatalként, hogy ez a mindennapokban hogy mutatkozott meg?
Igazából nekem nagyon jó kis alapot adott, vagy olyan volt, mint ami úgy körülveszi az embernek az életét, hogy azon a szinten, ahol éppen tart gyerekként az életének a szakaszában, hogy egyre jobban, ahogy nyílik az értelme, ahogy növekedik, egyre jobban megismeri és megérti azt, amiket a Bibliából és az ilyen kis gyerekénekekből, meg ezekből a foglalkozásokból megtanulhatunk, vagy megtanulhattunk. És engem nagyon vonzott ez, és ugye a mindennapokban is megjelent, tehát akár a társakkal való együttlét, a barátkozás, tehát én azokat, a hasonszőrűeket kerestem, akik mondjuk mindenki hittanús volt, de hogy azon belül, aki úgy komolyan is veszi, vagy úgy érdekli, vagy nem csak az órákon van ott, hanem tudtam, hogy gyülekezetben is. Volt egy nagyon kedves barátnőm, ő katolikus volt, de ő ugyanezt a katolikus vonalon csinálta végig, és hitét gyakorló családból jött, és volt olyan, hogy elmentünk egymással, hol az ő templomukba, hol a miénkbe. Ezekről beszélgettünk, vagy volt, akkor még volt ilyen, hogy levelező postaládaklub, ilyen, hát postán ugye nem volt online világ, és ilyen kis kitöltős feladatlap volt, ilyen palánta missziós, valami ilyesmi volt, már nagyon régen volt ez, tehát már régi történet, és be lehetett küldeni kitöltve, és akkor visszaküldték kijavítva, és akkor ez ilyen levelezős rendszerbe ment a dolog, hát én ezt nagyon szerettem, tehát én levelezni, meg ilyen irkálgatni, én ezeket nagyon szerettem, és ebbe is megtaláltam ezt a hittanos vonalat, bibliai vonalat, és aztán ezt úgy kicsit úgy terjesztettem is a többiek között, hogy te ezt tök jó, nekem tetszik, biztos neked is fog, és akkor volt, aki nyitott volt erre.
De akkor még nem tudatosan fogalmazódott meg az elhívás, vagy ez a szolgálati terület, vagy már...
Érdekes, mert ez hogy olyan valahol lehet, hogy olyan megbúvó, mint a búvópatak, valahol mindig ott volt, de később tudatosult ez. Anyukám mesélt így történeteket, volt, amire én is emlékeztem, volt, amire nem. Tehát falun szokás volt az, hogy úgy mentek templomot takarítani, hogy egy utca megkezdte, és akkor a reformátusok szólt mindig a következőnek, akiről tudta, hogy református, hogy jövő vasárnapra te takarítasz, és akkor végigment egy utca, akkor kezdte a következő. És amikor mi sorra kerültünk, akkor én mindig mentem anyukámmal erre a takarításra, és én nagyon jól el voltam a templomban, tehát nekem az egy olyan közeg volt, ami nagyon-nagyon tetszett, és volt olyan, hogy a nagy Bibliát fölvittem az asztalról a szószékre, és akkor mondtam anyukámnak, hogy most te vagy a gyülekezet, és akkor most akkor kedves testvérek, és én elkezdtem ott prédikálni idézőjelbe a templomba, és anyukám azon aggul, hogy gyere már le, mert bejön tisztelendő úr, és mit fog szólni. Engem nem zavart, hogy bejön vagy nem jön, úgyhogy ezek az apró dolgok talán a nyomai vagy jelei lehettek, de még ilyen nagyon kezdetleges annak, hogy aztán később aztán tényleg erre a pályára indultam el.
És ha már pályaválasztás, akkor kapcsoljuk be itt a tanulmányokat is. Ugye itt néhány szót szólva itt az általános iskola éveiről, akár a közösségről, vagy azokról az irányokról, amelyek közelebb álltak önhöz, ugye itt a tantárgyak tekintetében, illetve a középiskolai pályaválasztás.
Én teljesen humán ember vagyok, tehát tőlem a reáltárgyak nagyon-nagyon távol állnak. Én szoktam mondani, hogy ha nem hinnék Istenbe, akkor az érettségi óta hinnék. Hogy én matekból átmentem az érettségin, az egy akkora kegyelem és csoda. Meg egyébként is, tehát a reáltárgyak azok tőlem nagyon távol álltak, és kínszenvedés volt. Tehát ahogy szoktam mondani, annyi szám elég, ami a Bibliában van, meg az énekeskönyvben számomra, és akkor itt be is fejeztük a számolást. Úgyhogy én teljesen humán ember vagyok, és ezek a dolgok mindig is meglátszottak. Már általános iskolában is a magyar történelem tanárunk elég hamar felfedezte, hogy hát rám ebbe számíthat. Tehát jól óra tesz, hogyha töri vagy a magyar dolgokkal engem bombáz, mindegy, hogy az egy nyolcadikos ballagáson a búcsúzás a többiek nevébe, egy szavaló versenyen elindít, vagy bármilyen versenyen. Ugyanakkor a templomi ünnepségeken vagy alkalmakon, ugye karácsony, húsvéd, kis műsor készült, verset mondtunk. Tudni biztos, hogy én kaptam a leghosszabbat és a legnagyobb verset, mondván, hogy úgyse nagyon hiányzik, és jól fogja elmondani, mert van szája, megbeszélőkéje, meg kimer állni, úgyhogy ezzel a részével nem volt gond, inkább a reála, ott nagyokat lapítottam. Szuhanyon jártam általános iskolába, tehát ott a faluban, akkor még megvolt a 8 osztály. Nem tudom most azóta, hogy van, mert nagyon sok gyereket elvittek a környező iskolákba, vagy környező településekre, úgyhogy akkor még megvolt a 8 osztály, minden évfolyamon egy osztály, tehát nem, nekünk az újdonság volt középiskola, hogy A, B, meg C osztály, mi van? Hát nekünk csak egy volt egyszerre, és voltunk 15-en, tehát nem egy nagy létszámú iskola volt egyébként se, de ott járhattunk helybe. És aztán akkoriban még nagyon meghatározó volt, hogyha valaki szakközépiskolába ment, akkor ugye ott a szakmára nagyon rámentek, és a közismereti tárgyakra kevésbé. Tehát nagyon meghatározta, hogyha egy postaforgalmi vagy egy egészségügyit választott valaki, akkor valószínű, hogy abba az irányba maradt, és onnan nehéz volt tovább menni főiskola vagy egyetemre. Na most én így körbenéztem így magam körül, nem is nagyon vonzott a szakközépiskola, tehát az úgy annyira nem, a szakmunkásképző az végképp nem, tehát szüleim kétkezi munkásemberek, én nagyon tisztelem azt, aki ezeket a dolgokat csinálja, ugye építőiparban, sütőiparban dolgoztak, láttam, hogy az kemény. Tehát fizikailag az nagyon tönkre teszi az embert, meg úgy éreztem, hogy nekem valami más van. Tehát mindig mondogatták, hogy kire ütött ez a gyerek. Tehát szinte az egész családom, távolabbiakat kivéve, mindenki kétkezi ember volt. És ugye teljesen mindegy, milyen szakmában, de szakmában dolgoztak, és valahogy én inkább tanulni szerettem, a könyveket szerettem. Én rám hiába bízták az állatokat, meg a kertet, azok vagy majdnem meghaltak éjjel, vagy a gaz verte volna föl, hogy csináld meg, gyomláld ki, mire hazajövünk munkából. Ez nekem nem való volt, én nagyon tisztelem, aki ezt tudja csinálni. Szóval kilógtam, és mindig mondták a szüleim, hogy tanulj, ne járj úgy, mint mi. Lett volna eszük, de nem volt lehetőségük. Tehát a bányász meg Csemetekerde dolgozó nagyszüleimtől, például anyukámnak is nagyon, tehát nem nagyon volt esély arra, hogy középiskola, érettségi, egy főiskola vagy valami. Tehát mindig mondták, hogy tanulj, neked van lehetőséged, nekünk nem volt. Tehát ők részben ezért is kerültek kétkezi pályára, amit én nagyon tisztelek, mert egy nagyon kemény munka. De én ki is lógtam, lehetőség is volt, úgyhogy én lettem az, aki akkor majd tovább tanul. És hát ugye nagyon meghatározó volt a gyülekezetben az, hogy felnőttem a hittan, ez az egyházi vonal, és 93-ban indult újra a lévai. És én 95-ben ballagtam 8. osztályból, és már 7-ben tudtam, akkor már én eldöntöttem, hogy lévai. Na most ugye ennek az volt az ára, hogy kollégiumba kellett menni, mert ugye nem tudtam volna bejáróként megoldani. Én mindent vállaltam, nem is érdekelt engem más iskola, tehát én úgy voltam vele, felvételi előkészítőre bejártunk. És ott is kijött a humán, mert ilyen magyar nyelvirodalomból az első 5-be benne voltam 30-40 gyerekből, és akkor az ugye teljes ponttal számított a felvételibe. Hát matekra nem jártam, meg gondoltam, hogy nem idegesítem magam a matekkal, se a tanát. Úgyhogy a nyelvtan magyar nyelvirodalomból jártam, és aztán történelem tagozatos osztályba kerültem. Történelem angol-német, tehát háromféle tagozat vagy szak jött össze egy osztályba. Tehát a töri volt a fele, és a másik fele az angol-német. Úgyhogy teljesen humán osztály volt, ahhoz képest sok jó reálos volt az osztályunkban, de tőlem az mindig is távol állt, tehát továbbra is. Úgyhogy ezért is jött szóba a gimnázium, hogy onnan könnyebb főiskola meg egyetemre menni, mert önmagában az még kevés, tehát onnan menni is kell tovább. De ha most én elmegyek egy szakközépiskolába, akkor lehet, hogy nehezebb lesz pótolni azokat a dolgokat, amit megtanulhattam volna, ha egy gimnáziumba megyek, és akkor úgy megyek tovább a felsőoktatásba.
Itt a lévai gimnázium éveit, hogyha picit összefoglalná, Éva, illetve hogy ebben az időszakban hogy élte meg a hitét, és még egy picit visszakanyarodva a felső tagozatos évekre, a konfirmáció, hogy az mit jelentett az ön számára, vagy akkor hogy élte meg.
Nekünk teljesen egyértelmű volt, vagy nekem, hogy 7. osztály, akkor megyünk, tehát nem menni kell, meg majd lekenyereznek telóval, meg biciklivel, meg mindennel, csak menjél, mert akkor megkapod, tehát ilyen nem létezett. Teljesen egyértelmű volt. Én nagyon szerettem, 8-an konfirmáltunk együtt, és nem láttam senkin azt, hogy olyan kényszer lett volna, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy megyünk. Én nagyon szerettem a lelkészünket, Pásztor Gyula, ő most Sárospataki teológián van. Gyakorlatilag azt a 18 évet volt nálunk, én az ő keze alatt nőttem fel, tehát biztos, hogy ez is nagyon befolyásolt. Akkoriban kerültem első osztályba, amikor odajött, és akkor mentem segédlelkész évre, amikor eljött onnan. Tehát ezt a meghatározó időszakot, az elejétől a végéig, ekkor volt Szuhogyon. Szerintem ő is nagyon szeretett ott lenni, és nagyon szeretett velünk gyerekekkel foglalkozni. Tehát nagyon megszerettette velünk a dolgokat, mi is nagyon szerettük őt, és amit átadott nekünk. Tehát ez nekem nagyon fontos volt, és fontossá vált, illetve az az ige, amit a konfirmációkor kaptam, ez a Jelenések könyvéből a 2. rész 10. vers, a légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ez azóta is meghatározó, és én is adtam már gyerekeknek konfirmáció igeként, akinél úgy éreztem azt, hogy valamiért ezt helyezte Isten a szívemre. És aztán utána jött ugye a gimnázium, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy akkor egyházi iskola, tehát föl sem merült bennem az, hogy itt bármelyik másik, pedig rengeteg jó iskola van a városban, és úgy kerültem a lévaiba. Akkor még mi az első 2 évig a központi lánykollégiumban voltunk, tehát még akkor a lévainak nem volt meg a kollégiuma, az nagyon rossz volt. Aztán elkészült a lévai, úgyhogy a lányok már 11-től, a fiúk 12-től jöhettek a saját kollégiumba, tehát a lévai kolia felújításra került, illetve rendbe tették az épületet, és én nagyon szerettem ugye ide járni, nagyon sokat adott, igazából ugye a 2 hittanóra is, én azt mindig vártam, nekem az volt a héten a lényeg, én a többivel ugye el voltam. Még a humán tárgyak, amiket nagyon szerettem, nekünk Szilágyi Zoltán volt a vallástanárunk 4 évig, és Zoli bácsin is azt láttam, hogy egy élőhitű, és sok mindent megélt, tehát sok nehézségen keresztül ment ember, sok jó tapasztalattal, és sok mindent igyekezett nekünk átadni, és igazából ő is tudott bennünket szerintem formálni. Hál' Istennek egy jó osztályba kerültem. Nyilván ez, mint ahogy máshol is, itt is úgy van, hogy azért nem volt mindenki mindenkivel. Tehát azért voltak csoportok az osztályon belül, de főleg a kollégisták, akikkel egy szobába is laktunk, tehát úgy azért nagyon jól összetartottunk, de igazából a többiekkel is jól megtaláltuk a hangot. Most szervezzük szeptember végére a 25. érettségi találkozót. Valahogy ez kialakult, amiután leérettségiztünk, hogy egy másik osztálytársammal ketten szoktuk mindig ő Miskolci, ő nem volt koliba, és ketten együtt szoktuk a Zsófival szervezni a érettségi találkozót. Igazából én nagyon jól kijöttem az osztálytársaimmal, és rajtam kívül még hárman mentek teológiára aztán, amikor érettségiztünk. Három fiú, illetve a másik osztályból volt egy lány. Vannak, akikkel mai napig napi kapcsolat, vagy nem az, hogy napi, de olyan heti, havi kapcsolat van. A gimnáziumi éveknek a legjobb barátnője is ebből az osztályból került ki, ő Szolnokról jött egyébként ide Miskolcra tanulni. Németországba él, de ilyen szempontból is jó a modern világ, meg az internet, hogy azért ott elég gyakran tudjuk egymást keresni, és tudunk kapcsolatban lenni. Van olyan, aki falunbeli, és osztálytársam volt, rokonom is, tehát sok mindenkivel kerültünk egybe, és jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni, és azért többekkel azóta is megvan.
És innen a folytatás már egyértelmű volt?
Amikor a gimnáziumba kerültem, akkor ugye én azért jöttem gimnáziumba, amit mondtam is, hogy nem akartam nagyon szakosodni, mert akkor onnantól beáll az irány, akkor még ez valahogy így volt. Jó gimnázium, ugye ez az egyházi, meg gyülekezeti légkör akkor kijelölte egyértelműen, hogy lévai, és én hiszem azt, hogy az Úristen vezetése volt ebben is. Én úgy voltam vele, ha óvodás koromtól megkérdezte bárki, hogy mi leszel, ha nagy leszel, vagy mi szeretnél lenni, akkor azt mondtam, hogy tanár. Magyar történelem szak, vagy esetleg a földrajz, ami szóba jöhetett, többi az biztos, hogy ki volt zárva, és én így jöttem a gimnáziumba is, és aztán valahogy olyan tizedik környékén volt ez az egész dolog, hogy valahogy úgy kezdett ez a lelkészi dolog bekúszni a gondolataimba, és akkor én mindig azt mondtam, hogy szép-szép a lelkészi hivatás, de nem nekem van kitalálva, tehát nem biztos, hogy nem, majd én jó leszek tanárnak. És valahogy nem volt ebbe békességem, és addig nem tudtam megnyugodni, amíg aztán mondtam, hogy jó van, uram, oda megyek, csak vedd le rólam ezt a feszültséget, mert ez így nem jó, és teljesen megnyugodtam onnantól kezdve, tehát beállt az irány, úgyhogy aztán idővel Zoli bácsival is közölve lett, hogy hát akkor hittanérettségi és teológia, úgyhogy a három fiúval én voltam az egyetlen lány az osztályban, aki be az irányba készült. Zoli bácsi mondogatta, hogy biztos, hogy jó lesz ez, biztos, hogy jó ez nőnek, ugye ő még más rendszerben, más világ volt az, amikor ők szolgáltak, és látta azt, hogy sokszor lehet, hogy egy nőnek nagyobb kihívás ez a pálya, mint a fiúknak, de nem nagyon tudott eltéríteni. Most nem mondom, hogy akart volna, csak úgy azért próbálta nyilván, amit ő már idősebb fejjel látott, vagy tapasztalt úgy átadni, vagy felhívni rá a figyelmet, hogy így is fogod vállalni. Persze a puding próbálja az evést, tehát később derülnek ki azért a dolgok, de ugyanakkor nyilván támogatta a dolgot, és megvoltak azok a dolgok, amire szükségem volt ahhoz, hogy tudjak jelentkezni, hát nyilván ugye, mint vallástanár ebben neki is része volt, tehát megkaptam azokat a dolgokat, illetve ugye hittan érettségin is ugye nála érettségiztem, és aztán utána ment a tovább tanulás. A gimnázium után ugye a teológiára vezetett az út, és részben a távolság miatt is megfogalmazódott bennem az, hogy akkor a két közelebbi intézmény jöhet szóba, tehát Sárospatak, illetve Debrecen. Nekem nagyon szimpatikus volt Debrecen, és az ottani nyílt napra el is tudtam menni, a Sárospatakira nem tudtam elmenni, és nagyon szerettem volna debreceni diák lenni. Csak aztán voltak dolgok, amik nehézségként jelentkeztek, például olyan is, hogy ugye akkoriban még máshogy ment a felvételi, mint most. És volt nagyon sok olyan anyag, amit nem tudtam megszerezni, és Debrecenben szükségem lett volna a felvételihez azokra az anyagokra, akkor még nem volt online világ, hogy majd ott én megtalálom. Sárospatakra viszont nagyobb esélyét láttam most emberileg, nyilván az Úr kezében volt mindez, de Sárospatakra azért volt nagyobb esélye, mert ugye én hittamból érettségiztem, és ahogy egymás mellé raktam, így láttam, hogy az, amiből érettségizek, az gyakorlatilag teljesen jó lesz Patakra, tehát mindegy most melyik tantárgy, vagy milyen szempontból nézem, tehát mindenből volt benne egy kicsi. Biblia ismeret, egyháztörténet, stb. De sok minden összejátszott abban, hogy végül Patakot választottam. Voltam ott is többször, igaz, nem a teológián, hanem inkább a városba, de hát ugye, ha valaki eljut Patakra, akkor gyakorlatilag a nagy könyvtár a teológia, tehát azt a részt sem fogja kikerülni, vagy gyakorlatilag szembe jön vele, akár az állomásról ugye befelé sétálva. meg voltak már ott ismerőseim, tőlük is kérdezősködtem, és akkor valahogy, igaz, nem tudtam elmenni a nyílt napra, ez érdekes volt, de mégis jobban elkezdett úgy közelebb jönni hozzám a dolog, és azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk meg, és akkor így beadtuk a jelentkezést Sárospatakra, és akkor így a felvételire el tudtam menni, és volt olyan, akivel azóta, tehát ott alakult ki egy barátság, és azóta is a legjobb barátnőm és kollégám lett, akivel ott a felvételin rögtön összetalálkoztunk 99-ben, és tényleg, hál' Istennek, jó sikerült a felvétel. Ugye akkoriban volt írásbeli, volt szóbeli, volt diák felvételi, tehát a diák presbiterek, vagy hogy is volt ez, tehát előttük is volt egy kis bizottság belőlük, és akkor előttük is, de az csak ilyen ismerkedős beszélgetés volt, tehát egy ilyen kétnapos, tehát ilyen többfordulós dolog volt, és úgy érdekes, mert igazából akkor láttam ott meg a dolgokat, amikor oda mentem, de valahogy tényleg van egy Pataknak egy szellemisége, tehát úgy azt éreztem, hogy otthon vagyok, és utána már azt mondtam, hogy jó, választanom kellett a kettő közül, ezt választottam, de nem bántam meg. Nyilván lehet, hogy másik helyen is jó lett volna, de hát egyszerre két helyre nem lehet menni. Úgyhogy maradtam Tiszán inneniként itthon.
Azokból az évekből mi az, amire leginkább visszaemlékszik, vagy kiemelne? Mind a tanulmányok, a hitélet, ugye itt a kortársi kapcsolatokról már szól, de esetleg azokat a személyeket is megemlítve, akik mindezekben a tanulmányokban, illetve a lelki úton kísérték.
Hála Istennek egy nagyon jó évfolyamba kerültem, tehát egy nagyon jó csapat volt, körülbelül 35-en kezdtünk. Aztán nyilván nem maradt meg mindenki, vagy elmentek, vagy másoka volt. Egy olyan 21 körül volt, mire a végére értünk a 5+1 évnek, de nagyon jó közösség volt, nagyon értékes embereket ismertünk meg, több részéről voltunk az országnak. Igazából az 5 év, vagy ugye 6 év alatt, amiben lehetett, én szerettem, meg igyekeztem részt venni, tehát teológus énekkar, kiszállások, diákpresbitérium, tehát évfolyam presbiter voltam, majdnem esküdtfelügyelő is lettem, mert nagyon úgy nézett ki emberileg, hogy igen, de aztán végül nem maradtam ott, de abszolút láttam benne az Isten vezetését, hogy máshol lesz a helyem, aztán így kerültem Miskolc helyő Csabára segédlelkészítésre, késznek majd 6. évre, de teljesen békesség volt ebbe, tehát én nekem ez teljesen jó volt így. Jobbágy Bertalan volt már akkor is ott a lelkész, és ő hívott, mert voltam nála korábban gyülekezeti gyakorlaton, és akkor megismertük egymást a családjával is, és aztán 5. év vége felé tette föl a nagy kérdést, hogy jönné le hozzánk segédlelkészi évre. És akkor úgy alakult, hogy nem esküt maradtam, hanem ide jöttem 6. évre, de nagyon jó volt. De addig is egy nagyon jó évfolyamban voltam. Nekünk Börzsönyi József volt az évfolyam vezetőnk, ugye ő esperes volt korábban Zemplénben Szerencsen. Szigorú, de nagyon-nagyon nagy szeretettel. Tehát az évfolyamát nagyon-nagyon szeretett. Nyilván a többieket is, de bennünket úgy éreztük azt, hogy azért úgy a szíve csücskében ott vagyunk, és tényleg nagyon-nagyon sok tudást és szeretetet adott át nekünk. Bennünket még olyan emberek tanítottak, mint Nagy Antal Mihály, Nagy Antalné Erzsike néni, Győri István, Dienes Dénes, tehát nagyon-nagyon jó tanáraink voltak. Voltak fiatal tanárok is, ugye Füsti Molnár, Szilveszter Pálma, tehát ők akkoriba kerültek oda. Én Dienes Dénesnél írtam az egyháztörténet tantárgyból, vagy tanszéken a szakdolgozatot, tehát nem meglepő, tehát nekem az a gyakorlati rész állt hozzám nagyon közel, tehát ez a poimenika, katehetika, illetve az egyháztörténet, tehát ezek voltak. A nyelvek azok kevésbé, nem voltam egy olyan zseni belőle, de végül is egész jól elboldogultam azért a nyelvekkel is, de az egyháztörténet, Dienes Dénes órái nekem nagyon sokat adtak, tehát ott megszűnt a világ körülöttem, és én teljesen, tehát amit ő elmondott, és én azt teljesen ittuk a szavait, szerintem többen is, tehát nekem nagyon sokat adott az a jó néhány év, amit nála tölthettem el a egyháztörén, és aztán ugye nála írtam a szakdolgozatomat, és visszajött Debrecen, mert Barát Béla lett az opponens később Debrecenből, úgyhogy valahol azért csak találkoztak a dolgok a későbbiekben is.
Említette nagy tiszteletű asszony, hogy a segédlelkészi évet Helyő Csabán, Miskolc Helyő Csabai református egyházközségben töltötte, ezt követően merre vezette az útja?
2004-2005-ös tanév, ugye még akkor így beszéltünk tanévről egy 6. éves esetében, mert fél lábbal már kint van, de még félig az intézményben a teológián, és 2005-ben végeztem teljesen, tehát akkor volt a lelkészszentel, és akkor még úgy volt, hogy második lelkészképesítő vizsga volt az, amivel, tehát volt első, volt második, tehát akkor még nem volt ez az egységes, és a második lelkészképesítő után volt a szentelésünk, ez 2005 nyarán volt, június körül, és utána kérdésé vált, hogy akkor merre. Én ugye gyülekezetbe szerettem volna, meg úgy éreztem, hogy Isten is gyülekezetbe akar látni, és hát kérdésé vált, hogy merre. És én abaúji voltam, de mivel Helyű Csabán voltam segédlelkész, így már átkerültem a Borsodi Egyházmegyébe. Persze kerülhettem volna bárhova, Dunántúlra is, tehát bárhova. És akkoriban Gazda István volt az esperes, és ő mondta, hogy maradjunk, voltunk egy páran, hogy jó lenne, örülne fiatal lelkészeknek az egyházmegyébe. Ha már itt voltunk hatodévesek, nem baj, hogy abaúji vagyok eredetileg, jó lenne, ha maradnék Borsodba. És aztán úgy alakult a helyzet, számomra is meglepetés volt, de július környékén jött az értesítés, hogy Ózdra beosztottnak kerültem, tehát akkor még Lezágné Hajdú Enikő ott volt, és Ózdra kerültem mellé beosztott lelkésznek. Hát Ózdról ilyen vegyes hírek voltak, örültem is, nem is, nem tudtam hova rakni, hát jó, menjünk, hát hogyha az úr ott akar látni. Én kérdeztem esperes urat, hogy hát most mi van? És azt mondta, hogy menjél már el oda, és majd meglátjuk, hogy lesz, legalább egy évet legyél ott, de mehetsz onnan nyugdíjba is. És akkor így mosolygott, hogy még az is lehet, hogy te onnan fogsz nyugdíjba menni. Tehát így kerültem Ózdra 2005. augusztus végén, és aztán hát nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz az egy év, mert hogy mehetsz egy évre is, de nyugdíjba is mehetsz onnan. Legalább egy év, és hát 14 évig voltam beosztott lelkész, egyébként ez borzasztó sok, tehát azért én azt érzem, hogy hosszú azért az a 14 év beosztottként, és aztán 2019-től, amikor Enikő eljött a gyülekezetből, akkor hívtak, illetve választottak meg a helyére, és onnantól önállóként 5 éve.
Hogyha itt a gyülekezeti szolgálattal a magánéletet is összekapcsolná.
Igen, én úgy kerültem Ózdra, és szoktam mondani, hogy azért is kerülhettem Ózdra, mert olyan valakit keresett vagy várt Enikő, hogy hát jó lenne, ha lány lenne, ha már ő is női lelkész, hogy egy lányba gondolkodott, illetve ugye azokat mindig könnyebb mozgatni, akik egyedülállók. Mert ugye ahol már család van, gyerek van, férje van, munkahely van, ott már több tényezőt is figyelembe kell venni. És én voltam az egyetlen az évfolyamon, az akkor végzettek között, aki egyedülálló volt és lány. Tehát akinek még vőlegény vagy barát vagy semmi. És így aztán gondolták, hogy akkor Enikővel mi jók leszünk együtt. Nyilván persze az Úristen volt a rendező a háttérbe, és így kerültem Enikő mellé, hogy ugye egyedülállóként költöztem oda Ózdra, és aztán a férjemmel én ott találkoztam, a bemutatkozás alkalma volt, tehát rögtön, amikor elmentem bemutatkozni, akkor találkoztam vele, ő már 80-as évek végétől járt oda a gyülekezetbe, és kántorként is, meg presbiterként is ott volt egy ideig gondnok is, tehát már benne volt a gyülekezetben, még az Enikő elődje. Tóth Sándor volt, ő már azóta nyugdíjas lelkész. Tóth Sándor idejétől kezdve, vagy akkoriba került férjem a gyülekezetbe, és akkor mi ott találkoztunk, és igazából az első perctől alakult ez a dolog, és aztán következő éven volt az eljegyzésünk 2006-ban, és 2007-7-én az esküvünk. Két gyermekünk van, a nagyobbik 2008-ban született, a kicsi 2011-ben.
Mik voltak azok a gondolatok fiatalként, amit a család tervezésekor, vagy a gyermekek érkezésekor, a kisgyermekkorban, hiszen ugye azóta eltelt már jó néhány év, de hogy így ebben az időszakban megtapasztaltak, megéltek?
Nekem mindig egy dolog, vagy egy volt, ami a legfontosabb volt, hogy hívő társam legyen. Tehát én azt nem tudtam elképzelni, hogy akkor ő egyáltalán nem hívő, vagy fogalma van, vagy fogalma sincs, tehát hogy egy élőhitű és hitben járó ember legyen, hogy ne a fele más igába kerüljek bele, vagy kerüljünk bele, és nekem ez volt a legfontosabb. Az, hogy most mit csinál, meg hogy néz ki, meg nyilván az ember nem vak, tehát látja maga előtt, szimpatikus, nem, tehát az is belejátszik, de nem az volt a legfontosabb, hanem az első helyen az volt, hogy egy hívő ember legyen, és mi így találkoztunk, és mindig azt mondtam, hogy az Isten áldása és útmutatása, vagy az igéje nélkül nem lehet ebbe az egészbe belevágni. Azt valahol éreztem, hogy nem maradok egyedül. tehát hogy valaki lesz mellettem, és aztán a igei útmutatás, meg áldás is megjött időben. Mi olyan távolról kezdtünk ismerkedni, tehát nem rontottunk ajtóstól a házba, tehát ő se olyan volt, én sem, és egy olyan 2 hónap után vált egyértelművé, hogy akkor itt most valamerre eldől, hogy akkor barátság, vagy ez akkor egy párkapcsolat lesz. Mi szakaszokra osztottuk azt, hogy együtt járunk, tehát volt tényleg az ismerkedés, volt a kézenfogva szakasz, volt az eljegyzés utáni rész, és volt a házasság utáni rész. Tehát ezeket is mi nagyon úgy kezeltük, hogy mindennek megvan a maga helye, és a maga ideje az ember életébe, és nem kell, hogy elsiessünk semmit, mert nem azon fog múlni, vagy állni, vagy bukni a házasság, vagy a dolog, hogy működik-e, hanem azt kértük el, hogy az Istentől való társat, ha Isten egymásba készített el számunkra, akkor azt felismerjük a másikban. Tehát minden erre mutatott, és már csak az hiányzott, hogy tényleg az Isten igéje is rajta legyen, és emlékszem, hogy egy reformációs újságot szerkesztettünk akkor az imaterem, vagy irodába, és amíg ment a másoló, addig elővettük a Bibliát, és volt neki egy kedvenc zsoltára volt, nekem meg volt egy kedvenc igeversem, szégyen, nem szégyen, hát pontosan nem tudtam, hogy hol van. Hát mindegy, akkor olvassuk a tiédet, ugye azt az adott zsoltát, és olyan döbbenetes volt, amikor eljutottunk valahanyadik verséig, hogy az ő zsoltárába benne volt az az én egyetlen egy versem, amit nem tudtam, hogy hol van megírva. Lehet, hogy ez ilyen furcsán hangzik, de valahogy, amikor ez így a nagy zsoltárban megtaláltuk azt az egyetlen verset, akkor úgy pont került a végére, hogy jó, akkor ez most így nem véletlenül találkozik a kettőnk útja. Sokáig ő egyedül volt, mert köztünk van 12 év egyébként, tehát ő annyival idősebb nálam, és ő gyakorlatilag már lemondott arról, hogy család, meg társ, tehát 36 éves volt, amikor mi találkoztunk, és 38, amikor az esküvünk volt. Gyakran szokta emlegetni a Betesdotovi beteg történetét, ugye a 38 éve beteg történetét. Szóval érdekes volt ez, ahogy így találkoztunk. Nyilván ez ettől jóval bővebb, csak hogy az időt is tartani tudjuk. Mátyás ő 2008-ban született, Nóra pedig 2011-ben. Mind a kettőjüket nyilván természetes volt, hogy picikoruktól, tehát babakoruktól vittük a gyülekezetbe, babakocsival, kézenfogva, a gyerekalkalomra, tehát mikor, milyen szinten tartottak éppen. És aztán a hittanóráknak masszív tagjaivá váltak, tehát gyakorlatilag a jobb kezévé a hitoktatónak, mert ő tudja, ő elintézett, főleg a lányom olyan, aki olyan intézkedős, talpra esett típus. Ő most 7-es, úgyhogy a konfirmandus csoportba már most bekerül, ugye decemberben lesz 13 éves, a fiam pedig Ózdon a katolikus technikum és gimnázium, korábban közgazdasági szakközépiskola volt, és 2013-ba vette át a katolikus egyház, és azóta van ott hittanóra, én is ott tanítok, és a fiam ott kezdte most a második évet, a tavalyi év az a 0. év volt, mert 5 éves ilyen nyelvi előkészítő osztály, és akkor szoktuk mondani, hogy megbukott, mert másodszorra a 9-es, de hát nyilván nem megbukott, hanem ugye az első év 0. évnek számít, és akkor utána kezdődik a tényleges 4 év, úgyhogy ő pedig most oda jár. Őt nagyon vonza ugyanez a hittan, meg ezek az egyházi dolgokba, ő nagyon, meg az egyházi légkörbe, tehát a gyülekezetbe is, ő nagyon szeret ott lenni, meg jól érzi magát. Hát látom rajta a hasonlóságot velem olyan értelemben, hogy nem kizárt, hogy ilyen irányba fog tovább tanulni, de én úgy vagyok vele, hogy nem beszélem se rá, ezt majd az Úr kimunkálja benne.
Jó, ha az ember tisztában van az erősségeivel, vagy mik azok a fejlesztendő területek esetleg, akár a tanulmányokban, akár megélésekben. Itt az imént, ahogy fogalmazott, hogy a gyermekeit sem befolyásolni szeretni, hanem ugye megmutatni neki különböző utakat. Hogyha még akár a gyermekeivel, vagy ugye gyülekezeti lelkészként, vallástanárként, különböző korosztályokat így megszólítva, elérve, hogyha néhány olyan gondolatot osztana meg hallgatóinkkal is, hogy ez az önvizsgálat, ez miért fontos, vagy hogy tekintsünk magunkra?
Mindenképpen nem csak mint lelkész, hanem mint keresztény emberként azt mondom, hogy az Isten igéjén keresztül kell látni az életünk történéseit, és azt is, hogy kik vagyunk, hogy mik vagyunk, hogy mivé lehetünk az Isten tenyerén, hogy miért oda helyezett bennünket, ahová, miért olyan talentumokkal áldott meg, amivel. És a vele való szoros kapcsolat az, ami a leginkább segít abban, hogy felfedezzük a talentumainkat, az értékeinket, a gyengeségeinket, hogy azt is tudjuk belátni, és mit kezdeni azzal olyan értelemben, hogy tudom azt, hogy ebben nem vagyok túl jó, de ez ne egy depressziót vagy egy rossz dolgot okozzon bennem, hanem próbáljak, ha lehet, egy picit fejlődni benne, és inkább próbáljak afelé fordulni, amiben úgy látom, hogy jó vagyok, vagy amiben többet tudok adni a környezetem számára, és ebben az Isten útmutatása és az igéje mindenképpen segít. Tehát mindenképpen az Isten igéjéből, mint tükörből vagy mércéből, amit magunk elé tudunk tartani, abból tudjuk a legjobban megismerni magunkat, és azt, hogy hogyan tudunk hatékonyak lenni a világban és a környezetünkben. Nem a világ mércéje szerint, hanem az Isten mértéke szerint, és hogyan tudjuk nem csak magunkból kihozni azt, amire teremtett bennünket, hanem segíteni ebben másoknak is, akár a gyülekezetben, akár a hitoktatásban, akár a családban, vagy akár nem lelkészként is bármelyikünk, akikre emberek bízattak, mert valahol mindannyiunkra bízatnak életek, akár a munkahelyünkön, akár a családban, vagy a mindennapokban. Tehát a legfontosabb az Istennel való élő kapcsolat, és hogy legyen ez olyan, mint egy szemüveg, amit fölteszünk, és ezen keresztül nézzük a világot, és így látjuk jól.
Amilyen elhívással érkezett ugye fiatalként erre a szolgálati területre, választotta ezt a hivatást, hogy éli meg magát a lelkészi hivatást?
Sok hivatásra, vagy mindenre igaz ez szerintem, hogy igazából akkor derül ki, hogy mit választottunk, vagy mire vállalkoztunk, amikor majd belekerülünk. Tehát teológusként szerintem szinte mindenkinek van a fejébe, vagy a lelkébe egy elképzelés. Nyilván a jó dolgokat látja jobban, mert azért vannak nehézségek is, valljuk be. És aztán, amikor belekerül a sűrűjébe, és telnek az évek, gyűlnek a tapasztalatok, akkor derül ki, hogy hát azért több oldala van ennek, és van, amikor könnyebb, van, amikor nehezebb. De mindig ott van az az áldás, ami a jó napok és a nehézségek idején is érkezik. Nem szabad elhívás nélkül ezt a pályát választani, mert még így is nehéz sokszor, de anélkül gyakorlatilag lehetetlen. És nagyon fontos az, hogy az Istennel való napi és minél szorosabb és élőbb kapcsolat meglegyen, mert csak úgy tudunk, vagy tudok másokat is vezetni, hogyha ez megvan. Ha nincs, akkor a vakvezet világtalan esete lesz. A másik dolog az, hogy teljesen más volt beosztottként szolgálni, és más önálló lelkészként. Tehát sok olyan dologgal szembesülni, amit addig nem kellett csinálnom, nem az én dolgom volt, nem én voltam a felelős érte, tehát teljesen más volt. Akkoriban több hittanórám volt, tehát inkább voltam egy picit vallástanár. Meg beosztottként azért meghatározta nyilván a vezető lelkész azt, hogy mi az én dolgom, mit kell csinálnom, mi az, amit ő csinál. Bármi jött, akkor én azt egyeztettem vele, hogy csinálhatom-e, mehetek-e. De nyilván ez így volt jól, hogy mindenki a maga helyén volt, de mégis tudtunk összedolgozni és együtt dolgozni. Azért 14 év nagyon hosszú idő, hogy együtt ezt eredményesen tudjuk végezni. Én mindig is gyülekezetbe készültem, nem beosztottnak, de gyülekezetbe, aztán végül megérkezett az is. Én szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint Mózes, hogy 40 évesen csapott a sűrűbe, aztán 80 évesen, hát nem tudom, hogy én fogok-e 120 évig élni, mint Mózes, valószínűleg nem, de nem véletlen az, hogy 38, mikor beiktattak, 39 volt, tehát majdnem 40 évesen kezdtem azt, hogy az igazi szolgálat. Tehát amikor már gyülekezetvezető lelkészként nem más valaki mellett, vagy az ő útmutatásával, vagy terelgetésével, hanem vagy a keze alá dolgozva, hanem önállóan végezzem, teljesen más. Tehát sok olyan dolgot tanultam meg, vagy fedeztem fel a mindennapokban, a szolgálatokban, másokban, magamban, ami addig nem volt tényező, vagy amit addig nem vettem észre, vagy nem volt rá szükség, vagy nem láttam, teljesen más. Hát voltak dolgok, amiket meg kellett tanulnom, ügyviteli dolgok, könyvelés valamennyire, nyilván hál' Istennek van segítségem ebben, de ezekkel korábban nem kellett foglalkozzak, illetve amikor sok mindennel engem találnak meg, és nem tudom tovább küldeni őket, hogy ne engem kérdezzetek, hanem ott van az illetékes mellettem, hanem amikor nálam állt meg a dolog, és hiába nézek magam mögé, nincs senki. Illetve az is érdekes, hogy ugye Mi Enikővel ketten voltunk, előtte ő neki tudtak segíteni a nyugdíjas lelki pásztor szülei, főleg amikor már nyugdíjasok voltak, illetve az ő elődje is úgy volt, hogy azért neki is volt segítsége, és gyakorlatilag lelkészileg nekem egyedül kellett azt továbbvinni, amit gyakorlatilag Ózdon 40 éve nem csinált egyedül lelkész. Tehát nekem nem lett beosztottam, nem lett segédlelkészem, így alakult, hogy lelkészileg egyedül, de hál' Istennek egy nagyon jó presbitériummal, tényleg egy nagyon élőhitű gondnokkal, illetve hát a férjem ő nagyon sokat segít benne. Korábban ő volt a gondnok, de amikor engem megválasztottak, akkor neki le kellett mondani, és így került helyére az, aki most van. Van egy olyan 6 fős hitoktató csapatunk, és próbáljuk őket is egy minél élőbb közösségi, élőhitű közösségé formálni, hogy tényleg összetartsunk, és együtt toljuk ugyanazt a szekeret, és úgy látszik, hogy ez most így alakul. Gyerektáborok, ifjúsági táborokat is tudunk szervezni, és ebben nagyon nagy segítség akár a hitoktatók, akár a férjem, akár a gondnok úr. Tehát nagyon más lett, mióta egyedül viszem, tehát más lett számomra a szolgálat. Azt szoktam mondani, hogy igazából én azóta csinálok valamit. És akkor ez most lehet, hogy furcsán hangzik, mióta egyedül maradtam. És van, amit még most is tanulok, de szerintem ezzel valahol mindenki így van.
És itt a műsoridőnk végéhez közeledve picit tekintsünk a jövő felé. Milyen tervek, célok fogalmazódnak meg így a szolgálatában, vagy személyes életében ebben az időszakban?
Én úgy érzem jelenleg, hogy mi továbbra is ott maradunk még, azt nem tudjuk, hogy meddig, de talán úgy néz ki, hogy szoktuk mondani viccesen, hogy lehet, hogy Esperes úrnak volt akkor igaza. Jó, nem mondom, hogy a nyugdíjat céloztam meg, nekem még a fele hátra van, ha Isten éltet a szolgálati időnek, de most úgy érzem, hogy jó darabig még ott leszünk. Szeretném, ahogy említettem, a hitoktatásban is jobban kicsit fejleszteni a dolgokat, hitoktatókat összefogni. Most van, aki új, van, aki visszatérő, régi új, tehát most úgy jobban összefogni őket. Meg úgy érzem, hogy ugye az idősebb korosztály felé is, tehát bevezettünk alkalmakat, idősek napja ősszel, aztán az öreg otthonokban is újraindítani, vagy újraindítottuk már, van, ahol újraindult a szolgálat. Tehát jó lenne úgy többféle réteget megtalálni, és megszólítani akár a presbitereknek is volt korábban alkalom, azt is újra, tehát van, amit újraindítani, és próbálunk új dolgokba is gondolkodni. Nyilván nem megy egyik napról a másikra, de bízunk benne, hogy az ige, ami a konfirmációkor előkerült, az továbbra is útmutatás és támogatás és mérték lesz ugye a jelenések könyvéből. A szolgálatban a család is nagyon benne van, és szerintem ez így van jól. Nyilván tapasztalják a nehézségeket is, de az örömeit is, és hála Istennek részt is vesznek abban. Tehát a hittanórákon is segítségei a hitoktatóknak, illetve a gyülekezeti alkalmakon is. Mind a két gyerkőc jár zeneiskolában, a férjem zenetanár egyébként, meg hitoktató. A fiam, ő már művészeti alapvizsgát tett, ő már azon fölül a második évet kezdi fuvolaszakon, a lányom 5. éve hegedül, férjem ő fuvolista, de furuljázik, gitározik, zongorázik, tehát minden van. Illetve van egy másik kántorunk is, úgyhogy ha olyan alkalmak vannak, akkor a gyerekeket is be tudjuk vonni zenés szolgálatba, vagy akár vers, vagy bármit, tehát úgy érzik azt, hogy a gyülekezeten belül meg lehet és meg is kell találni a helyemet, nekik is a helyüket, és a szolgálati lehetőséget, amihez talentumot kaptak.
Isten gazdag áldását kívánom további életükre, szolgálatára, és köszönöm szépen, hogy műsorunk vendége volt.
Köszönöm szépen, és én is áldást kívánok mindannyiukra.
Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, és köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Az elmúlt órában Csikainé Mihaly Géva református lelkipásztorral, vallástanárral beszélgettünk, aki Ózdon, Járdánházán, Susán, Farkasjukon, Borsodnádasdon és Hódoscsépányban végez gyülekezeti szolgálatot. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották. Én Kisnéveres Viktória voltam, viszont hallás.
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Napi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.